Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor. Támogató a BIOL. Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BIOL támogatása tette lehetővé.
Hangtörténetek című műsorunk egy hiány 90. epizódjában dr. Szabó Attila és Ila Gábor köszönti műsorunk hallgatóit, különös tekintettel azokra, akik valamilyen különleges oknál fogva szándékosan minket hallgatnak, tehát direkt kapcsoltak most erre az adásra. A 89-es számot évszámként nézve egy nagyon erős szimbólumot kapunk ismét, de megígérjük, hogy mi nem fogunk most itt asztalt borogatni, nem mintha annak idején olyan nagyon borogatták volna az asztalokat, de mi mégis maradunk a kaptafánál, jól mondom, Attila?
Kottatartónál.
Tehát mi mégis maradunk a kottatartónknál 89. variáció, hogy meg nem határozott témára, hogy kedvenc zenész szerkesztőnket idézzem. Mozarttal kezdtünk ma, és sok más szépség vár még ránk. Üdvözlünk, Attila, szervusz, hogy vagytok?
Jó estét kívánunk, szervusz, köszönöm szépen, jól. Valóban Mozartot hallgattunk. Két vígóperájából hallottunk egy-egy kevésbé vígóperát. Hogyha valaki mondjuk nem tudná, hogy a Záruhás kertészlány és a Kozifán tuttéból hallottunk részleteket, akkor azt gondolhatná, hogy ezek igenis komoly operák. Mozart úgy látszik, hogy a vidámságot is nagyon komolyan vette. Az első darabunk az a La Finta Giardiniera, az Árruhás kertészlány című korai operájából volt egy ária. Ezt 18 éves korában írta, 19 éves korában adták elő Münchenben. Meglehetősen sikeres opera volt a maga idejében. Felkérésre írta, nem is kis összeget kapott érte. Kifejezetten arra kérték, hogy egy vígópera legyen, noha abban az időben inkább a komolyabb műfajok iránt érdeklődött, és talán ennek tudható be, hogy ez az ária, ez bizony igen komolyra sikeredett. Tehát, hogyha külön megnézzük ezeket a jobban sikerült áriákat ebből az operából, azt mondhatjuk, hogy ez egy csodálatos, nagyszerű alkotás. Az egészet tekintve viszont itt ott hiányosságokat látunk, és ezeknek nagy része abból adódik, hogy későbbi gyakorlatától eltérően ekkor még 18 évesen nem volt neki akkora gyakorlata, hogy figyeljen arra, hogy pontosan összhangban legyen a libretto, tehát a szöveg és a zene. Itt a libretto bizony gyengécske. Mondjuk nem az egyetlen gyengécske libretto, amint Mozart zseniálisan megoldott, és ha megnézzük, tulajdonképpen a Don Giovanni librettoja is mai szóval azt is mondhatnak, hogy eléggé ócska. Talán a Varázs fuvolában sikerült a legjobban összhangba állítani a cselekményt, tehát a librettót, a szöveget, a rejtett jelentésvilágot, ugye, és a zenét. Itt még az összhang nem állt össze, de ez minket zavarjon, tudni kell az ária, ez a La pure ad altri in braccio perfida donna ingrata, ami magyarul úgy szólna, hogy menj csak mások karjába, álnok, álátlan, magyarán mondanám nőszemély, hát olaszban donna nem nőszemély jelent, hanem hölgyet. igazán írólovag felháborodott áriája, ugyanis ebben az operában az történik, hogy mindenki a szereplők közül, mindenki szerelmes, reménytelenül természetesen, és mindenki félreért mindenki, tehát ezek mondjuk eléggé állandó motivumai a korabeli operáknak. Aztán rám írólovag a mezzoszoprán, akit mezzoszoprán játszik, ezek az egyik súlyos szavakra fakad ki. Amit érdemes még megjegyezni, az, hogy ezt az operát olasz nyelven játszották, aztán a következő esztendőkben Mozart átírta német nyelvre egy vándorszínház igényeinek megfelelően a zenét is egy kicsit megcsonkította, lebutította. Így aztán 200 éven keresztül lényegében csak német nyelven lehetett ezt az operát hallani. Nem túl gyakran, de azért játszották. Mégis szörén szállán a partitúra is eltűnt, az eredeti olasz változat partitúrája. Így aztán a 70-es években végül is előkerült, de ezzel párhuzamosan egy zenetudós igyekezett a különböző korabéli másolatokból, innen-onnan még német változatokból összeállítani egy eredetit. De miután megkerült az eredetinek egy másolata, így aztán most már tudjuk, hogy hogyan néz ki igazából ez az opera. Azt mondom, hogy egyáltalán nem hiába eltöltött idő, az ember végighallgatja ezt az operát, La Finta Giardiniera, a Beruhás kertészlányt, Mozartnak ezt a korai operát egészében. A második darabunk ugyancsak egy ária, már a Così fan tutteból származik, Mozart életének a végéről való, 1789-ből. A Così fan tutte, ossia la scuola degli amanti, ez lenne ez az egész címe az operának, ez is vígopera. Mindig csinálják, ahogy a szerelmesek iskolája, ez az alcíme az operának. Lorenzo da Ponte írta ezt a partitúrát, itt már látszik a mesterkész, tehát hogy ezt nem akárki, ezt egy koriban már Európa szerte ismert szerző jegyezte ezt a partitúrát, de ugyancsak azt lehet mondani, hogy butácska, tehát itt is elég egyszerű történetek vannak, meglehetősen erőltetett intrikák, meg kifejletek, mindesetre itt is persze a szerelem a főszereplő, és az áriánk az úgy szól, hogy ascoltati, költöz el, mania implacabili che magitate, könyörtelen vágyak, amik felkavarnak. Kinek arról van szó, hogy Dora Bella, a szoprán vagy mezzoszoprán, aki ezt énekli, arra a hírre, hogy szerelmese háborúba kell induljon, megharagszik és feláborodik és küldi a szerelmét, hogy na, menj, akkor költöz. És itt egy ilyen mesterségesen generált konfliktus helyzetről van szó, ugyanis két szerelmes párról van szó, ahol a férfiak próbára akarják tenni szerelmük hűségét, és bejelentik ugye, hogy háborúba kénytelenek menni. Közben ugyanők átöltözve áruhába megjelennek a hölgyeknél rá egy rövid időre, és próbára teszik a becsületüket, a hűségüket. A Così fan tutte az viszont egy igen ismert operája, nagyon gyakran játszák manapság is Mozartnak. Mindkét áriát Elina Gáncsa énekelte, korunk egyik legismertebb mezzoszopránja, melléknere La Perfetta, tökéletes. Lettországból való, rigai születésű, nevelkedett fel, és hát egy csodálatosan szép hangú és nagy műveltségű énekesnő, angolul, franciául, németül, spanyolul, olaszul és oroszul folyékonyan beszél, énekel, olvas és ír. A Camerata Salzburg kísérte Louis Langhey vezényletével. Mozart után Robert Schumann következik. Három románcból, az Opus 94-esből halljuk az elsőt, a Nichtnelt, amit 1849-ben írt Schumann. Ez egy olyan időszakának utolsó három darabja, ez a három románc, amit nyugodtan összefüggésbe hozhatunk az ő súlyos betegségével, lelki betegségével. Ő tudnélik a mai szóval mániás depressziós lehetett, így hogy utólag így rekonstruálni lehet, vagy még divatosabban manapság ezt bipoláris betegségnek hívják. Súlyos depressziós életszakaszok, mániás, tehát túlfűtött életszakaszokkal való váltakozását jelenti. Tehát egy ilyen mániás szakasznak a vége fele írhatta, rengeteg zenét írt ebbe az időben. Ez ugye oboára írt, de nem, oboára és zongorára. Az egyetlen oboára írt zenéje máskülönben. Ezután már zavaros periódus következik, és hamarosan bevonul az elmegyógyintézetbe, ahol pár esztendő múlva mégis végét leli szegény. Schumann zenéjét John Mack oboázza nekünk Eunice Podis kíséretében, zongora kíséretében. John Mackról tudni kell, hogy ő hosszú időn keresztül a Clevelandi zenekarnál volt első oboás. Még Széll György idejébe került oda, pontosabban Széll György volt az, aki egy fesztiválon meghallotta oboázni, és rendkívül megtetszett neki a kiművelt oboa hang, meghívta a zenekarában. Hát arról már többször beszéltünk, hogy Széll György volt a 20. század egyik legnagyobb karmestere. Nagyon sokan nem szerették, különösen azok, akik egészen közel voltak hozzá, ugyanis rendkívül szigorú volt, rendkívül akkurátus, következetes, és ezt a pontosságot, ezt a végtelen pontosságot nem úgy érte el, mint mondjuk Carlos Kleiber. Sokan nem szeretek emiatt Széll Györgyöt, mert is hagyták sokan a zenekart, pedig hát ugye egy világhírű zenekarban játszani minden zenésznek szíve vágya. John Mack viszont kifejezetten rajongott karmestere iránt, megegyezett mindenféle tekintetben vele, úgy a művészi stílus ízlés szempontjából, mint a módszerei iránt is megértést tanúsított. A következő clevelandi karmesterek, Lori Mazel követte Széll Györgyöt, 1970-ben, amikor Széll György meghalt, majd aztán Christoph von Dohnányi, Dohnányi elnőnek az unokája. Velük már nem volt annyira megelégedett John Mack, ki is fejtette, hogy Lori Mazel sok tekintetben nem ízlése szerint való. Mindegy, most itt azon van a hangsúly, hogy John Mack egészen különlegesen szép oboa szavával halljuk a Schumann 3 románcából az elsőt. Thank you.
Robert Schumann egyik románcát John Mack és Eunice Podis előadásában hallhattuk. Remélem most helyesen és jó neveket mondtam.
Igen, ezúttal igen.
És Csajkovszkival folytatjuk.
Csajkovszkinak abban az időben, amikor az első zongoraversenyét írta, és a Hagyjuk tavát, ilyen műhely forgácsként leesett darabokat összeállította egy ilyen szikszerű sorozattá. 12 darabból áll ez a sorozat, Les Saisons francia nevén, tehát az évszakok. Mi most a júniust, a 6-ot fogjuk hallani, talán ez a legismertebb, annyira, hogy számtalan feldolgozásban ismeretes. A formája neki a barcarolle, ugye ez a népzenei forma, a velencei gondolások ének formája, 6-8-ados ritmus. Gondoljunk arra, hogy ez az első zongoraverseny, és a Hagyjuk tava, de én, amikor ugyancsak nagy, hogy mondjam én, dallam igénye volt ennek a két nagy darabnak, jutott erre még Csajkovszkinek a hatalmas tehetségéhez, meg erre is ereje. Vladimir Trop fog zongorázni, egy ismert orosz zongorista, az utóbbi évtizedekben az egyik legjelentősebb zongoratanár Oroszországban. Utána Rachmaninovtól hallunk egy dalt. A 6 dal című sorozatából, az Opus 4-esből a negyediket fogjuk hallani. Ó, ne énekelj nekem, nem tudok oroszul, de valahogy úgy szólna, hogy Nyepoj Krasavica. Egy igen bánatos dal, ezt már a múltkor is említettük valamelyik adásunkban, hogy Rachmaninov nagyszerű dalszerző volt, amikor 1917-ben még a dicsőséges forradalom előtt elhagyta jó szimattal szülőhazáját, és egész életében szálltán a síratta és honvágya volt. Ezzel a hazáját elhagyással elapadta dalainak a forrása is, többet soha nem írt dalt. Innen látszik, hogy mennyire kötődött a szülőhazához, a hazaszeretethez. Anna Netrebkot halljuk, korunk egyik legcsodálatosabb énekese, orosz, bár nem Oroszországban él, egészen üstökösszerű pályafutás mondható az övének, sőt úgy kezdte, mint hamupipőket. A középiskolás volt Szentpéterváron, zenei középiskolás, amikor elvállalt ilyen takarítást a Mariinszki színházban, Valéri Gergyev színházában, operaszínházában, csak azért, hogy ott ingyen bejárhasson az opera előadásokra. Egyszer állítólag maga Gergyev figyelt fel arra, hogy a takarító kislány ilyen csodálatosan énekel takarítás közben a lépcsőkön, és rövid időn belül már előadója volt a Mariinszki színháznak. Őt fogjuk hallani a Mariinszki színház kíséretében, Valéri Gergyev vezényletében. Thank you.
Csajkovszki és Rachmaninov után mai adásunkban Bartókkal búcsúzunk. Már játszottunk ebből, én emlékszem.
Ezúttal a harmadik tételt fogjuk hallani a zene húros hangszerekre, ütökre és szelesztára című darabból, pontosabban műből. Én meg kell mondjam, hogy én Bartókot nagyon szeretem, de vannak zenéi, amiktől rendesen félek, tehát ilyen például ez a tétel is, az a harmadik. Ilyen sötét, vészjósló zenét, vészes zenét, én nem is tudom, nagyon kevesen voltak képesek még írni 20. században, hát ilyen volt például még mondjuk Prokofiev. Ő se kellett a szomszédba menjen egy kis hidegtépésért. Ez a zene kifejezetten ilyen éjszakai zenének készült, itt egy csomó új technikát próbált ki Bartók, az 36-os, 37-es évben vagyunk. Tulajdonképpen ezt inkább szimfóniának szánta, de az az igazság, hogy a szimfónia műfaja valahogy a 30-as évekre úgy kimerülni látszott. Még a legnagyobb zeneszerzők sem merészelték a szimfóniához hasonló, vagy szimfóniaszerű zenéjüket neként keresztelni. Hát persze voltak kivételek, ott van például Onegger, a nagy oroszok, ugye maga Prokofiev is. De Bartók viszont megmaradt annál, hogy a rövid neve ennek a zenének az, hogy zene. Hosszabb neve a zene húros hangszerekre, ütőkre és szelesztára. A harmadik tételt fogjuk most hallani, tehát a londoni szimfonikus zenekart Dórát Janttal vezényli. Majd utolsó két rövidebb darabunk, egy William Alvin nevű angol zeneszerző két zongora darabja lesz, két prelüdje, a numero 4-es és a numero 8-as. Mindkettőt igen kedves zongoristám John Ogden játsza, róla is beszéltünk már többször műsorunkban, róla is megemlítettük, hogy ő is bipoláris volt, nagyon súlyos, annyira, hogy önten és elmegyógyintézetben kötött ki, és onnan évek után kikerült, akkor nagyon szomorú módon a tehetségét is ott hagyta. Tehát utána még voltak jelentős felvételei a Rachmaninov zongoradarabjainak nagy részét újra eljátszotta az elmegyógyintézeti kezelés után is, és jól lehet hallani, hogy hiányzik belőle az a csodálatos tűz, ami miatt én például Rachmaninovot csak John Ogdontól hallgatok, ő a legjobb Rachmaninov előadó. Na tehát ezek a felvételek még tudomásom szerint a elmegyógyintézeti kezelés előttiek. William Alvin 12 prelüdjéből a 4. és a 8. lesz Bartók után a következő műsorokat záró két zenedarab.
Ezzel búcsúzunk, tehát már a további kellemes estét kívánunk Önöknek, a viszonthallásra. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Arról kellett volna beszéljek hosszasan John McDonnell kapcsolatban, hogy a pszichiátriai kezeléseknek egyáltalán nem szolgál dicséretére az, hogy egy ilyen zseniális előadónak odavész a tehetsége, odavész a szikrája. A nagy-nagy művészből maradt egy iparos, aki nagyszerű technikával lejátsza a kottát. Ez a szomorú.